Tehát Sámuel első könyve első részének első 18 versében így találjuk Isten szavát. Volt egy ember Ramataim Cófimból, Efraim hegyvidékéről, akinek Elkáná volt a neve. Efratai volt, Jerohámnak a fia, aki Elihu fia, aki Tohu fia, aki Cúf fia volt. Két felesége volt. Az egyiknek Anna, a másiknak Peninná volt a neve. Peninnának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment városából Silóba, hogy imádkozzon és áldozzon a seregek urának. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fineás voltak az úr papjai. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkáná áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének, Peninnának, meg mindegyik fiának és lányának, Annának is csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette, de az úr bezárta a méhét. Vetélytársa is sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre, valahányszor fölment az úr házába, ezzel bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki a férje Elkáná, Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked 10 fiúnál? Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak Silóban, Éli pap meg ott ült egy széken az úr templomának az ajtófélfájánál. Az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az úrhoz, és keservesen sírt. Azután ezt a fogadalmat tette, seregek ura, ha részvéttel tekintesz szolgáló lányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló lányodról, hanem fiú gyermeket adsz szolgáló lányodnak, akkor egész életére az úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Mivel hosszasan imádkozott az úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját. Anna ugyanis magában beszélt, csak az ajka mozgott, de nem hallatszott a hangja. Éli ezért azt gondolta, hogy részeg. És ezt mondta neki, meddig motyogsz még itt részegen, józanodj ki végre. Anna azonban így válaszolt, nem uram, bánatos lelkű asszony vagyok, nem ittam bort vagy részegítő italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az úr előtt. Ne tartsd szolgáló lányodat elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Éli erre így válaszolt. Menj el békességgel. Izrael Istene pedig teljesítse kéréseret, amivel hozzá folyamodtál. Ő pedig ezt mondta, nézz jó indulattal szolgáló lányodra, azután elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Ámen. Hallottuk Istennek ígéjét, testvérek, gyertek, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, szeretnénk neked megköszönni, hogy te válogatás nélkül fogadod el azokat, akik valamit keresnek, kérnek nálad és tőled. Engedd meg, hogy ezen a mai reggelen vagy délelőttön hadd legyünk mi ilyenek, akik úgy jöttek, ahogy vannak, akik magukkal hozták lelki állapotuk aktuális helyzetét, akikben megbújik talán a szégyen, vagy éppen az öröm, akik békességet hordoznak, vagy éppen bánatot, de jobban ismered még saját magunknál is a mi lelki állapotunkat. Ezért szeretnénk neked megköszönni, hogy ilyen jó indulatú vagy irántunk, emberek iránt. Hogy jöhetünk hozzád úgy, ahogy vagyunk. Légy ezért áldott mennyei édesatyánk Jézus Krisztusért. Másodszor pedig engedd meg nekünk, mennyei atya, hogyha magunk előtt, vagy mások előtt titkoljuk is lelkünk állapotát, legalább előtted ne tegyük. Hiszen ki az közülünk, aki bármit elrejthetne előtted? Ki az, aki vagy a szívébe, vagy a lelkébe olyan gondokat hordozhatna, akár évekig, vagy évtizedekig, amit te ne látnál. Bizony, te mindent tudsz. Tudod a betegségeinket ugyanúgy, mint bűneinket, vagy bármilyen hiányt, és mindezek mellett tudod, hogy mennyi erőfeszítésbe kerül nekünk békességben lenni. Ezért szeretnénk arra kérni téged, Dávid szavaival, hogy tisztíts meg bennünket. Szent lelked és igéd erejével vedd ki azt, amit a mi szívünkben hordozunk. Hadd tudjunk függetlenek lenni terheinktől, nyomorúságunktól, félelmeinktől, fájdalmainktól. De hadd tudjunk függetlenük lenni örömeinktől is, jókedvünktől is. Hadd legyünk egészen üresek, hogy megtölthess minket. Így kérjük a te jelenlétedet ma délelőtti alkalmunkra. Kérünk, hogy légy itt. Igéd és szent lelked által te beszélj hozzánk, és te beszélj velünk. Mindezt a te neved dicsőségére kérjük. Jézus Krisztus nevében. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, az igehirdetésre. 261. számú énekünk első verse éneklésével. 261. számú énekünknek az első verse pedig így kezdődik. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam. Üzenetét a felolvasott igerészben találjuk, Sámuel első könyve, első részének 11. versében, ahol eképpen szól hozzánk Isten üzenete. Anna azután ezt a fogadalmat tette, seregek ura, ha részvéttel tekintesz szolgáló lányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló lányodról, hanem fiú gyermeket adsz szolgáló lányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Áldás, békesség, kedves testvérek! Engedjék meg, hogy mielőtt az ige hirdetése sort kerítenék, néhány személyes dolgot hadd osszak meg önökkel. Somorja, mint azt bizonyára sokan tudják, Pozsonytól délre a Duna partján, a felső Csallóköz szívében található, mai, mondjuk úgy, hogy magyarországi vagy magyar nemzeti viszonyok tekintetében mi önökhöz képest végvár vagyunk. És ezért szeretnénk megköszönni azt, mint magam, mint fiataljaink, mint gyülekezetünk, gondnoka és elöljárói nevében, hogy mintha hátországba jönnénk, úgy fogadnak bennünket, őszintén bevalljuk, hogy mi nagyon jól érezzük itt magunkat. Köszönjük szépen! Térjünk az ige hirdetésre. Bizonyára sokan ismerik felolvasott történetet, ami egy próféta, egyben bíra, azaz Sámuel születésének az előzménye. Egy olyan korban történnek az események, amiről igazából fenntartások nélkül mondhatjuk azt, hogy káosz jellemzi. Nincsenek helyén sem a családi értékek, nincsenek helyén sem a gyülekezeti értékek, és nincsenek helyén a népi, közösségi vagy nemzeti értékek sem. Minden mozgásban van, minden átmeneti, minden viszonylagos, hiszen a történet bölcsőjeként szereplő család finoman fogalmazva is, eléggé kétes. Izraelben sem volt csak támogatott, vagy mondjuk úgy tűrt, megtűrt állapot, az, hogyha valakinek két felesége volt. A Tóra egyértelműen beszél az egy nejűségről. Ha valaki férfiként megtehette, hogy esetleg nagyobb családot alapít, azt a vallásos közeg, környezet, a papok nem támogatták, csak megtűrték. Ez jelenti tulajdonképpen a forrását, a fészkét, a bölcsőjét mai történetünknek, hiszen ennek az Elkána nevű férfinek két felesége volt. Ilyen állapotban igazán érdekes, hogy az egyiknek sorra születnek a gyermekei, a másiknak a méhét pedig maga az Úristen zárta be. Fura dolog ez, kedves testvérek, maradva még mindig abban a korban, gondolva még mindig arra a társadalomra, hogy nem történik minden úgy, ahogy akár az emberi természet, akár az emberi elvárások szerint történnek kellene, hiszen Elkána szereti a feleségét. Szereti Annát, jobban szereti, mint Peninnát, mégis Annának a szerelemből nem születhet azonnal elsőre emberi elvárások szerint gyereke. És úgy hordozza magán ez a család, kettejük szerelme, ezt az állapotot, mint valami bélyeget. Hiába a szerelem, hiába a túlmagasztalt, túlfűtött érzelmek, hiába az ajándékok, a kedvében járás, igazából hiába minden emberi erőfeszítés. Ha az Úristen nem enged meg valamit, akkor abban nincs változás. És ebben a családban ilyen feszültségben élnek ők, akiknek a sorsát nehezíti még Peninna. Hiszen neki születnek a gyerekei, neki van mire fölvágni, neki van mivel bosszantani a asszonytársát, és hát valljuk meg őszintén, ez a benne lévő rossz indulat célt is ér. Egy nyugtalan, megpecsételt, emberi mondatok szerint büntetés alatt lévő asszonyt folyamatos feszültségben tart. Maradva még mindig a nevezett történet, nevezett korának, társadalmánál, kedves testvérek, az ilyen jellegű rossz indulat, amiben persze van gőg, amiben persze van némi elégtételérzés, hogy lám-lám, téged ugyan jobban szeretnek, de gyermekem mégiscsak nekem van, magán hordoz egy nagyon egyszerű vonást, emberi alkatunk őszinte tükrét, versengünk. Szeretünk egymás fölé kerekedni, nehezen viseljük azt, hogy a másik esetleg több, jobb, szebb, eredményesebb, vagy esetleg azt tartjuk lelki állapotunk forrásának, békességünk forrásának, hogyha ezt a fölényt hangoztatni is tudjuk. Nos, kedves testvérek, annak a kornak egészen pontos rajzát látjuk, a káosznak a pontos rajzát, ugyanis ha békétlenség van a családban, akkor könnyen van békétlenség az országban is. Ahol megengedőek az emberek egymással szemben, ott megengedőbb maga a társadalom. Megtűrik a bosszút, megtűrik a fájdalmat, megtűrik a sebet, megtűrik azt, ami minden tekintetben káros. És itt van még ennek a kornak a gyülekezete is. Hiszen Izrael főpapja ebben az időben egy élemedett korú ember, Élinek hívják, aki két fiára ruházta rá az egyház, vagy az akkori gyülekezetek fölötti hatalmat. Hofni és Fineás, ha valaki utána néz, akkor megdöbbenve olvashatja, hogy ez a két fiú mit sem törődve azzal, hogy mit bízott rájuk az Úristen, gyakorlatilag fosztogatja az Istennek szánt ajándékokat. Egy szóval a vallásos vagy egyházi élet is ugyan olyan, mint amilyen a társadalmi élet. És látszólag nincs változás. Senki nem akarja ezt megváltoztatni. Éli nem szól bele fiai kicsapongásába. Elkána tenyeres talpas módon próbálja meg vigasztalni az ő szeretett feleségét, de nincs változás. Évről évre elmennek a templomba. Évről évre végzik ugyanazt a liturgikus gyakorlatot. Évről évre ajándékot visznek, ajándékot adnak. És minden történik a maga emberek által megtervezett elvárása szerint. Változás nélkül. Ritka izgalmas dolog, kedves testvérek, fölfedezni ebben a történetben a 21. század, azaz a ma élő nemzedékek sajátosságait. Az első, amire szeretném a figyelmet fölhívni, az az, hogy a mi életünket is jellemzi rengeteg megtűrt dolog. Amiről tudjuk, hogy Isten nem pártolja. Tudjuk, hogy Isten nem támogatja. Sőt, esetleg tudjuk azt, hogy Isten kifejezetten tiltja. Ezzel szemben mi a magunk érdekében megengedjük ezt magunknak vagy egymásnak. Másrészt a mi életünket is jellemzi a két asszony között tapasztalható versengés. A fölény hangoztatása, az igazság vagy az igazunk hirdetése ennek köszönhetően néha észrevétlenül, néha akarattal osztunk, meg hordozunk sebeket is. És érdekes fölfigyelni, kedves testvérek, arra is, hogy a ma élő nemzedékek vallásossága, hitéleti minősége szinte ugyanilyen. Mint valamiféle liturgikus mókus kereket éljük vasárnapról vasárnapra, karácsonyról karácsonyra, húsvétről húsvétra, a gyülekezeti meg az egyházi életet. Szinte változás nélkül. Anélkül, hogy az ember átélhetné, vagy átélné, amit csak Isten tud adni. Most, kedves testvérek, Isten szent lelke erejével szeretném elmondani, édesanyák vasárnapjához kötődve is, nem nyugodhatunk ebbe bele. Hogy ne legyen Istentől megáldott, Isten által érintett, illetett az életünk. Mert itt van előttünk egy példa. Ez a példa, ez a szomorú szemű, állandóan síró, talán az se baj, ha megmondjuk vele kapcsolatban, depresszióra kész, vagy depresszióban hajlamos, Anna, aki az éppen aktuális egyházi vagy ünnepi vacsora asztaltól egyszer csak föláll. Nem szól senkihez, nem jelenti be azt, hogy miért megy el, csak közli a többiekkel azt, hogy én nagyon örülök annak, hogy szerettek. Nagyon örülök annak, hogy ajándékot adtok, vagy már nem érdekel az, hogy mivel bosszantotok. Már nem tud fájni az, hogy mivel sértetek. És föláll az asztaltól, ott hagyja az embereket. Kedves testvérek, kicsit fura lesz a hasonlat, de igazából azt példázná hitelesen, mintha valaki most itt az alsóörsi templomba fölpattanna, nem akarja többet hallgatni a somorjai papnak a prédikálását, és elvonulna valahova a hegyre, csöndbe, hogy ő Istennel legyen. Ezt teszi ez az asszony. Igazából a reformátori lelkülethez áll ez egészen közel, amikor hiába minden otthoni, hiába minden gyülekezeti, hiába minden egyéb hagyomány, nekem Isten kell. Mert ha valamit Isten bennem bezárt, ha Isten engem körülvet, ha Isten engem nem enged kilépni abból a burokból, amit magamban hordozok, amit mások indulata vagy rossz indulata kreált bennem, akkor csak Istentől kaphatok választ. Akkor csak Isten szabadíthat meg. És hadd legyek én az, kedves testvérek, aki innen a szószékről első üzenetként ezt az Anna viselkedéséből származó indulatot szeretném átadni. Isten szent lelke erejével mondom, ne elégedj meg azzal, amit és ahogy hordozol. Nem szabad. Isten ugyanis a változás Istene. Ha úgy tetszik, az emberi megújulás Istene. Úgyhogy a történetünk képi világához kötődjünk, Isten a gyermekvállalás Istene, aki gyermeket akar adni, ezért akarja azt, hogy változtass. Isten az, aki áldást akar adni, aki meg akar áldani. És ezért akarja, hogy hagyj fel azzal, amit eddig és ahogy eddig tettél. Keresd őt. Úgy, ahogy a dávidi imádságban, a 62. Zsoltárban találjuk, csak Istennél csendesül el a lelkem. És ez az asszony hova menne máshova, mint a szent sátor bejáratához. Nem megy be. Nem is illik neki bemenni. Megáll, belekapaszkodik a kárpitba, hangtalanul, ahogy Éli, a karosszékben ülő főpap látja, csak a szája mozgásával belül imádkozik. Ő nem mások előtt akar vallásos életet élni. Ő nem a többi embernek akarja bebizonyítani, hogy én vagyok a jó református alsőrsön. Ő Istennel akar beszélni. És annyira finom, ahogyan Sámuel könyvében megfogalmazva találjuk, kedves testvérek, annyira finom, lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az Úrhoz, de senki más nem látta rajta. Lelke mélyéig elkeseredve. És hát ezt látja a főpap. Az a főpap, aki szinte rutinszerűen szokta elűzni a szent sátortól azokat, mivel káosz van, értékrendi válság, akik néha távolodva, imádkozva, részegen mennek az Istenhez valami oknál fogva. Fura dolog ez, amit mondani fogok, kedves testvérek, de a ma élő nemzedék vallásosságára inkább jellemző az, hogy egyfajta lelki kozmetikát szeretne az Úristentől. Simítsd ki, Uram, a ráncaimat, tedd mosolygóssá az arcomat, legyen jó a hangulatom, legyen jó a kedvem. Hadd mondjam el, kedves testvérek, Isten nem kozmetikus. Ő nem azzal foglalkozik, és ezt mondjuk Sámuel könyve hordozza egészen pontosan, ami a szemeink előtt van. Az ember ugyanis azt nézi, ami a szemei előtt van. Éli csak azt látja, hogy valaki motyog a sátor bejáratánál. Te azt látod magadon a tükörben, a másik ember arcán, ami a szemeid előtt van. Isten azt nézi, ami a szívben van. Isten azt nézi, amit hoztál. Isten azzal akar kapcsolatba kerülni, ami belül van. Mi emberek, lelkészek, papok, presbiterek, egyházi vagy gyülekezeti életben előjáró emberek is azt látjuk, ami kívül van. De nekünk nem egymással van ügyünk. Nekünk most Istennel van ügyünk. Ugyanis aki Isten személyes jelenlétét, áldását akarja, az szintén ne arra figyeljen, ami kívül van. Az legyen Isten előtt őszinte. Hogy nagyon profánul fogalmazzak, borítsuk ki úgy a bilit, ahogyan kiborítja itt Anna. Éli ugyanis részegnek véli. Anna viszont válaszol, és azt mondja neki, nem uram, én egy bánatos lelkű asszony vagyok. Engem sokan megsértettek. Sok a gorombaságát, arroganciáját kell elviselnem. És itt van még az, hogy gyermektelen vagyok. Ez meg egészen elmélyíti a lelki állapotomat. Én egy bánatos lelkű asszony vagyok. Én évek óta hordozom ugyanazt a problémát. Évek óta nem tudok vele megküzdeni. Én egy bánatos lelkű asszony vagyok. Igazából magányos vagyok. És ha van a ma élő nemzedékeknek, kedves testvérek, fertőző betegsége, ez a magány. Mert e tekintetben szintén bántóan toleránsak vagyunk. Magunkkal szemben. Ugyanis már a magányt nem könyveljük el hiánynak vagy hibának. Ma dicsőítjük. Ma azt mondjuk, hogy éljenek a szinglik. Ma azt mondjuk, hogy éljenek azok, akiknek nincs kötöttség vagy kötődésük mások iránt. Éljenek azok, akiknek nincsen felelőssége. A családnak ma nincs értéke, kedves testvérek. Emiatt. Mert ma a magány dicsőítése, a magányból szobort, bálványok korát éljük. És itt van egy asszony, akit hiába vesznek körül sokan, hiába próbálják kiigazítani hangulatának redőit vagy göröngyeit, azt meri mondani, az őt megfeddő papnak, bánatos lelkű asszony vagyok. Igen, kedves testvérek, a magány fáj. Hiába tanultuk meg palástolni évtizedek alatt. Hiába tanítjuk, vagy tanuljuk ennek a rutinját gyermekeinknek, vagy gyermekeinktől. A magányt föl kell oldani. És a magány orvossága Istennél van, mert minden embernek szüksége van így Annának is valakire, aki csak az övé. Aki csak az övé, ezért akar gyereket. Akit Istentől kaptam, nevemre van címezve, az enyém. Olyan szép fölfedezni, kedves testvérek, azt az Ézsaiás könyvében, hogy Isten mennyire közel van az ilyen lelkületet őszintén fölvállaló emberhez. Ézsaiás könyve 43. részének első versét, ha valaki ismeri, akár mondja velem. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged, enyém vagy. És Éli főpap, aki idáig talán sokkal többször hessegette el a szent sátorhoz méltatlan lelkű embereket, most végre felszabadul ez alól, és lelkészként viselkedik. Lelki emberként, aki ezt a bánatos lelkű asszonyt megáldja. Hát kedves testvérek, ahol Isten előtt az ember őszinte, ott Isten áldást ad. És azt mondja Éli ennek a szomorú szemű asszonynak, vagy bánatos lelkű asszonynak, menj el békességgel, Izrael Istene teljesítse kérésedet, amivel hozzá folyamodtál. Ez egy áldás, kedves testvérem. Egy áldás. Nem kell tudnom, és nem kell tudnunk arról, hogy mit kértél Istentől, de adja meg az Isten, amit kérsz. Adja meg az Isten. A Jézus Krisztus földi pályafutásának, kedves testvérek, voltak sarokkövei, akkor ezek közül az egyik legfontosabb az, hogy elkezdte ébresztgetni hallgatóságát az iránt, hogy gyerekek, Isten országa nyitva van. A te szíved van zárva. Isten országa nyitva van. Ti kérjetek, és kaptok, keressetek, találtok, zörgessetek, megnyittatik. Isten országa tele van áldással. Isten országa az emberek iránt nyitott, odaadó. Ezt tessék átvenni, mint ahogyan Élitől átveszi Anna. Ahogyan Élitől átveszi Anna. Ennek az asszonynak, kedves testvérek, ugyanis volt egy imádsága, amit megismerhetünk, és ezzel szeretném befejezni. Anna odaállt az Úr elé. Seregek, Ura, ha részvéttel tekintesz szolgáló lányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló lányodról, hanem fiúgyermeket adsz szolgáló lányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Nem érdekel az emberek részvéte. Nem érdekel az, hogy mit mondanak rólam. Nem érdekel az, hogy hogyan próbálják meg oldani az én ügyeimet. Uram, te tekints rám részvéttel. Te légy hozzám közel. Én tőled akarok megoldást. Nem a férjemtől. Nem az emberektől. Mert amire nekem szükségem van, azt csak te adhatod meg. Ha részvéttel tekintesz szolgáló lányodra, nyomorúságára, és gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló lányodról. Mert idáig úgy néz ki, hogy te is megfeledkeztél rólam. Mindenki hordoz minimum egy olyan sebet, egy olyan fájdalmat, aminek az a következménye, hogy Isten is megfeledkezett rólam. Hogy Isten elfelejtett engem. És mindegy, mivel okolod, hogy méltatlanná tett téged a bűnöd, méltatlanná tett téged a megtűrt dolgaid. Ne gondold ezt. Ugyanis Isten a nyomorúságot hordozó emberhez közel van. Különösen akkor, amikor ezt a nyomorúságot úgy akarja az ember feloldani, ahogy Anna. Nem csak gyermeket kér. Nem olyan 21. századi módon, hogy mindegy, csak gyerek legyen, fiú vagy lány. Nem, én fiút kérek, akit visszaadhatok neked. Tetszenek érteni ennek a kérésnek a súlyát? Tőled kérem, én akarok neki életet adni. Azt akarom, hogy az én házamat, házam népét boldogítsa, de én visszaadom neked. Kedves testvérek, gondoljunk egy röpke pillanatig Ábrahámra, aki hosszú kínlódás után kapta Izsákot. Majd Izsák 12. életévében azt mondja Isten Ábrahámnak, add vissza, áldozd föl nekem. Vagy gondoljunk magára, Szűz Máriára, aki hihetetlen jelek között adott életet Jézus Krisztusnak, hogy 33 évvel később vissza kellett adnia őt az Úrnak. Hiába volt az övé. Vissza kell adnunk az Úrnak. Ilyet kérjünk, kedves testvérek, amivel Istennek tetsző áldozatot, ajándékot mutathatunk be. Nem magunknak, nem magunkért, hanem Istennek. Isten ugyanis, kedves testvérek, örömét leli azokban, akik a káosznak először önmagukban akarnak véget vetni. Akik nem a mások ügyeit akarják oldani, nem másokat akarnak tanítani, nem mások életére akarnak hatással lenni, hanem a káoszt először magukban akarják megszüntetni. Ezért konkrét Anna kérése. Ezért legyen ilyen a mi kérésünk is, kedves testvérek, hogy először bennünk érjen véget Isten áldása révén az az áldatlan állapot, amit csak Isten szüntethet meg. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, olyan jó mindenféle fenntartás nélkül közel lenni hozzád. Olyan jó egész emberi alkatunkat, testünket, lelkünket a te közeledben tudni. Hiszen te nem csak lelkünk, de testünk gyógyítója is vagy. Te vagy az, aki ismered idegrendszerünk terheltségét. Te vagy az, aki tökéletesen tisztában vagy, hogy mennyit bírunk még, és mennyit kell még bírnunk. Ezért szeretnénk fenntartások nélkül, úgy, ahogy Anna, szakítva eddigi vallásosnak mondott életünkkel, felét fordulni lélekben és igazán. Hogy ne egymást akarjuk meggyőzni hitünkről, hanem hadd akarjunk hozzád egészen közel kerülni. Így szeretnénk könyörögni hozzád elsősorban a leendő édesanyákért, akiket hihetetlenül megterhel korunk minden üzenete. Áld meg őket azzal a lelkülettel, amit Annán van láttunk. És így imádkozunk családjainkért, azokért a helyekért és helyzetekért, ahol rengeteg megtűrt dolog van, ahol elviselik csak egymást az emberek, ahol nem őszinte, hanem mindig csak amolyan kompenzáló a hangulat. Légy te a gyógyítója családjainknak. Így imádkozunk ezért a községért. Kérünk, hogy áld meg ezt a helyet. Legyen itt nagy a te neved. Emelkedjen ki minden más gondolat, nézet, filozófia vagy felfogás közül, hiszen csak tőled várhatunk áldást. És így imádkozunk ezért a gyülekezetért is. Hadd legyen lámpás, világosság, só a te kezedben, kovász. És így könyörgünk hozzád magyar népünkért is. Magyar népünk eljövendő nemzedékeiért, akiknek a most élőknek kell majd életet adni. Kérünk, hogy áldj meg bennünket. Áldj meg bennünket végvári és hátországi identitásunkban is. Szent lelked erejével, most és mindörökké. Amen. Jézus mondja, ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket.